Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol köszöntésével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ünnepi zsoltárból. Ez a 23. zsoltár, amelyben így szól hozzánk Isten igéje. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és adja, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, teremtő, megváltó, megtartó Istenünk a Jézus Krisztusban, különös módon, különös körülmények között szólítunk most meg, de hálát adunk neked, azért, hogy megtehetjük, hogy a te kegyelmedből életünk lehet, hogy ma reggel is felébredhettünk, hogy te napokat toldasz napjainkhoz. Köszönjük, hogy bár minden olyan gyorsan változik körülöttünk, nem tudjuk, mi vár ránk, de azt mégis tudhatjuk, hogy te ugyanaz vagy, és ugyanúgy fordulhatunk te hozzád. Köszönjük azt, hogy megszólíthatunk téged ott, ahol vagyunk, és úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük neked, hogy az Isten tisztelet nincs templomhoz kötve, és így talán még inkább érezhetjük, megérezhetjük, hogy te itt vagy az otthonunkban is. Te ott vagy, ahol a te igéd szól, ahol együtt vagyunk a te dicsőítésedre. És most együtt vagyunk, most is összegyűjtöttél bennünket, összegyűjtünk lélekben, lélek által, hogy közösen szólítsunk meg, hogy dicsőítsünk téged, hogy hálát adjunk neked, hogy könyörögjünk hozzád. Kérünk segíts, hogy hadd legyen ez a néhány perc, és valódi Isten tisztelet. Áld meg a te igédet közöttünk, bennünk, szólíts meg minket, és vegyél el minden akadályt, mindazt, ami elvenni a figyelmünket, hadd tudjuk ott lenni a te lábaidnál és hallgatni téged. Hadd legyen a lelkünk, a szívünk jó föld, hadd szólítson meg a te szavad bennünket, és hadd teremje a reménység, a hálaadás, a bizalom gyümölcsét. Amen. Isten üzenetét az előbb felolvasott zsoltár alapján szeretném hirdetni az ő szent lelke erejét és segítségét kérve, és ehhez hozzáolvasom még János evangélium a 10. fejezetének 11. versét, ahol Jézus Krisztus így szól: én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A 23. zsoltár az egyik legszebb a zsoltárok között, és talán azt is mondhatjuk, hogy az egyik legszebb ige szakasz az egész Szentírásban. Egy csodálatos hitvallás, ami arról szól, hogy mit jelent vezetve lenni, mit jelent pásztorolva lenni, mit jelent a pásztor védelme, gondoskodása, áldása alatt élni. És mi azt is tudhatjuk az evangélium szavai nyomán, hogy ki is ez a pásztor, mert maga Jézus Krisztus, az Isten fia mondja azt: én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Arra hívlak most benneteket, hogy együtt gondoljuk végig ennek a zsoltárnak a szavait, mondatait, üzenetét, együtt elmélkedjük végig ezt a gyönyörű imádságot, és lépésről lépésre lássuk meg, hogy mit is jelent az, hogy az Úr a mi pásztorunk, mit jelent az, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, aki a mi jó pásztorunk, mert így mutatkozik be nekünk. Így kezdődik ez a Zsoltár, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ezzel a hitvallással indítja Dávid a Zsoltárát, az imádságát, és ennek két vonatkozását hadd említsem meg így az elején. Az egyik a személyesség, hiszen Dávid így fogalmaz, az Úr az én pásztorom. Nyilván fontos, hogy egy jó nyájhoz tartozunk, hogy többen vagyunk együtt, de gondoljuk csak meg, hogy egy nyáj tagjai, a bárányok mindannyian személyesen ismerik a pásztort, nem csak elbeszélésekből ismerik, nem csak hallomásból, nem csak úgy, mint egy filozófiai igazságot vagy feltételezést, mert sokan így gondolnak Istenre, így tekintenek rá. Tegyük fel, hogy létezik, és ha létezik, akkor ilyen vagy olyan lehet. Nem, a bárányok pontosan tudják, a bőrükön érzik, minden nap tapasztalják, hogy a pásztor, Isten lénye, személye, valóság. Nem feltételezés, nem elmélet, nem valami tanítás vagy száraz dogma. Személyesen ismerik őt, ismerik az ő arcát, a hangját, a mozdulatait, a törődését, ahogyan figyel rájuk, még azt a zenét is, amit játszik a hangszerén, a pásztor furuján, ismerik az érintését, és így lehetünk mi is egészen személyes kapcsolatban a jó pásztorral. És rögtön ez az első kérdése ennek a Zsoltárnak, hogy vajon mi ki tudjuk-e mondani, én ki tudom-e mondani személyes hitvallásként, az Úr az én pásztorom. És a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy éppen ezért, mert ezt ki tudom mondani, nem szűkölködöm. Vajon ezt a hitvallást el tudom-e mondani? Különösen hangzik ez a kérdés ezekben az időkben, amikor azt érezzük, hogy be van szűkülve, be van szűkítve az életünk, hogy korlátozó vagyunk olyan sok mindenben, hogy határok között van a mozgásunk, és az is, hogy mi áll a rendelkezésünkre. Szokatlan ez az érzés, ez a tapasztalat, hogy bemegyünk a boltba, és nincs minden, amit meg akarunk vásárolni. Mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy mi bármit megszerezhetünk, és ezt is akarjuk mindent megkapni, elérni, beszerezni Istentől, a világtól, emberektől. Kicsit olyan az életünk, mint egy matek példa, ahol egymás alá írjuk, és aztán összeadjuk a dolgokat. Ez, meg ez, és akkor kijön az eredmény, kijön, hogy mindez egyenlő a boldogsággal. És ilyenkor pedig azzal kell szembesülnünk, hogy a matematikában van egy másik művelet is, ez pedig a kivonás. Nem tudjuk, hogy Dávid életének melyik szakaszában fogalmazta meg ezt a Zsoltár, de azt tudjuk, hogy sokszor találkozott a negatív előjellel, és ő mégis ki tudja mondani az egész életére nézve, hogy nem szűkölködöm. Azért, mert ismeri azt, amiről Jézus beszél az evangéliumban, amikor azt mondja nekünk is, keressétek először Isten országát, és minden más, amire szükségetek van, az megadatik nektek. Igen, mert vele, általa és benne miénk lehet minden, amire szükségünk van. Minden benne teljesedik be. És hogyha boldogságra vágyunk, akkor csak egy dologra kell figyelnünk, hogy a vele való kapcsolatot, hogy őt magát megőrizzük, megtartsuk az életünkben. Ez tehát a hitvallás, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ennek van következménye, és folytatódik is a Zsoltár. Ő az, aki füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ez a szakasz a felüdülésről szól, amire szükségünk van. Szükségünk van rá testileg és lelkileg is, hogy feltöltődjünk, hogy a monotonitás után kicsit megálljunk újra és újra, időről időre, hogy kipihenjük magunkat, hogy megpihenjünk egy nehéz munka vagy feladat után, hogy kizökkenjünk abból a megszokottságból, amiben naponként vagyunk, hogy kicsit megálljunk és kizökkenjünk az időbeosztásunkból is, a megszokottságunkból. Hát most ez megadatod nekünk. De azt hiszem, hogy nem erre vágytunk, hogy nem így akartuk volna. Felüdülés? Kérdezem az egyedülállóktól, idősektől, akikre most még inkább, még nagyobb súllyal nehezedik rá a magánynak, az egyedül létnek a terhe. Felüdülés? Kérdezem a családoktól, ahol iskolás gyerekek vannak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekünk itthon ez az elmúlt hét egy kicsit zaklatottabb volt, mint az azt megelőző hetek. Hogyan lehetne felüdülésről beszélni? Csendes vizek? Nem egy csöndesen csörgedező patakot látunk magunk mellett, magunk körül, hanem egy folyót, ami kilépett a medréből, ami árad és pusztítóan sodor mindent, és nem a házunk van veszélyben, hanem az életünk, az egész életünk van veszélyben, hogy összeomolhat. És mégis, Isten kegyelméből még ebben az időszakban is, ezekben a napokban is megadatik az, hogy ő csendes vizekhez terel bennünket, hogy felüdít bennünket. Bátyáméknak 4 gyerekük van, a nagyok már egyetemisták, de amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor sokszor napi rendszerességgel tartottak házi, családi áhítatot. És most a bátyám azt mondta el, hogy egy hosszú idő után, most újra először együtt, mind a hatan le tudtak ülni, hogy együtt olvassák az igét, hogy együtt imádkozzanak. Hadd kérdezzem meg nálatok otthon, a családban, meg tudjátok ezt tenni? Meg szoktátok ezt tenni, hogy együtt vagytok? Nem csak egy fedél alatt, nem csak egy légtérben, hanem együtt vagytok az Isten közelében, az ő erőterében, az ige közelében, imádságban. Jézus Krisztus azt mondja, hadd idézem megint őt, a jó pásztort, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Igen, el lehet jutni ide. El lehet jutni oda, amiről Turmezei Erzsébet ír a csodálatos versében. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ez a felüdülés. És olyan jó azt is olvasni ebben a zsoltárban, hogy ez a jó pásztor terelget bennünket. Nem terel, nem utasít, nem parancsol, hanem csak megérinti a vállunkat, megérinti a lelkünket, a szívünket, és a jó irányba terelget bennünket. Nem manipulál, nem félrevezet, hanem vezet bennünket. Mégpedig az igazság ösvényein, amivel célba érhetünk. Ez az ösvény, ez a keskeny út. És hogy sokszor nagyon is keskeny, arról már a következő rész is szól nekünk. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Itt a félelemről, illetve a félelem feloldásáról van szó, mert ez összefügg a felüdüléssel. Hogyan tudnánk felüdülni, hogyan tudnánk megnyugodni, ha közben a félelem szorongat bennünket, ha feszültség van bennünk. Szerintem mindannyian tapasztaltátok már, hogyha ott van bennünk a szorongás, az aggodalom, az legalább annyira fárasztó, mint hogyha fizikai munkát végeznénk, vagy a napi teendőket. Egy helyben ül csak az ember, de belül hihetetlen lelki munkát végez. A félelemnek, a feszültségnek ára van, és óriási energiát követel az embertől, és minden energiát elvesz tőlünk. Isten ebből akar bennünket kivezetni, fel akarja oldani ezt a feszültséget bennünk. Ennek az évnek az elején még messze volt ez a járvány, nem is sejtettük, hogy mi vár ránk. És én mégis valahogy elég mélyre kerültem lelkileg több ok miatt, és akkor olvastuk Ézsaiás próféta könyvét. És egészen megdöbbentő, egészen megrendítő volt, ahogyan napról napra, fejezetről fejezetre szinte világítottak a szavak, amikor azt olvastam, hogy ne félj. És úgy éreztem, hogy személyesen ez nekem szól. Az Isten ki akar engem vezetni ebből a félelemből és ebből az állapotból. Most ezek közül, az igék közül csak egyet idézek. Azt, amit 18 éves koromban kaptam, és azóta elkísér és meghatározza az életemet. Így szól az Úr: ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól. Ezt a képet lehet egészen szó szerint is érteni. Olyan ez, mintha az ember bemenne egy sötét, ijesztő völgybe, ahonnan nem látja a kiutat, nem tudja, mi vár rá, hogy mivel fog találkozni, hogy ki tud-e menni egyáltalán. Marci fiam most olvasta ki a Winnetút. Gyerekkoromban én is nagyon szerettem az indián regényeket, és abban van egy ilyen visszatérő motívum, amikor az apacs törzs az ellenséggel kell, hogy találkozzon, megküzdjön, és elérkeznek egy keskeny szorosba, egy völgybe, egy katlamba, ahonnan csak egy kijárat van, és itt találkoznak, itt kell szembenézniük az ellenséggel, nem tudják, hogy mikor éri el őket, nem tudják, hogy hogyan fognak találkozni azzal, nagyon sötét és ijesztő a helyzet, de ő rajtuk mégsem a félelem lesz úrrá, mégis van bátorságuk szembenézni ezzel a helyzettel. És én azt hiszem, hogy nekünk, Jézus Krisztus követőinek, ő maga adja ezt a bátorságot, és ő az, aki vezet bennünket, sőt, vigasztal is, mert itt vigasztalásról beszélünk. Beszél a Zsoltár maga. Gondoljuk meg, hogy mi az, amitől félünk most. Talán éppen a halál közelsége, vagy egyszerűen ez az egész helyzet, és annak a bizonytalansága. Halljuk meg megint Jézus szavát, amikor ő szól, amikor azt mondja egy alkalommal olyan valakinek, akit megrettentett a betegség közelsége, sőt a halál közelség, azt mondja neki: ne félj, csak higgy. Jézus a hit orvosságát kínálja, a hit gyógyszerét a nagy betegségre, a félelem betegségére is. És ettől a félelem az nem fog megszűnni, a félelem oka nem fog megváltozni a helyzet, és mégis valami egészen más lesz a látásunk, mert ha hittel látunk, a hitből látjuk azt, ami előttünk van, akkor már nem a félelem fog meghatározni. Jézus ezért jött erre a földre, és ezért lett életünknek a jó pásztora, hogy feloldja ezt a félelmet bennünk, hogy ne vegye el minden erőnket és minden energiáját az életünknek. A Zsoltár következő szakasza már a kiteljesedés felé vezető útról szól. Így olvassuk: asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Olyan képek ezek, amelyek visszatérnek a Szentírásban, az Ó és az Új Szövetségben is, és az Isten gondoskodásáról beszélnek. A terített asztal, a gazdagon terített asztal képe, amiről tudjuk, hogy túlmutat önmagán, asztal közösséget jelent, és ezzel a közösséget, a teljes közösséget Istennel és egymással, az egymás vállalását, a befogadást jelenti ez az asztal közösség. Aztán az olaj, ami a bőséget jelképezi, de nagyon sok esetben a gyógyításnak, Isten gyógyító erejének a szimbóluma. És jelképez még valamit, a felhatalmazást. Az Ószövetségben a legfontosabb tisztségekre olajjal kenték fel a kiválasztottakat. És mi is ilyen kiválasztottak lehetünk. Bennünket Isten az ő lelke által nem egy tisztségre ken fel, és nem erre hatalmaz fel, hanem mire azt olvassuk János evangéliumában, ahol ő a testélet ígéről ír, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Isten gyermekei lehetünk, és így élhetjük át életünk minden eseményét. És ott van a túlcsorduló pohár is, ami a túláradó isteni szeretetről és gondoskodásról beszél. Arról, hogy ő nem csak úgy kiméri az ő szeretetét, nem csak arról van szó, hogy valahogy túléljük a dolgot, hanem arról, hogy ránk árasztja, bőségesen ránk árasztja az ő kegyelmét. Mi mindig arról szoktunk beszélni, azt kérdezzük egymástól, félig üres a pohár, vagy félig tele? És ő azt mondja, hogy egyik sem, mert azt lehet mondani, hogy egészen tele van a megtelt a pohár, túlcsordult ez a pohár, de nem az elviselhetetlen dolgokkal, hanem az Isten kegyelmével. Jézus azt mondja, megint csak megszólítva bennünket, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem, asztal közösségben, teljes közösségben leszek vele, Isten gyermekeként lehet velem, és az én áldásaimban részesül, túláradó módon, túlcsorduló módon. És hangzik a befejezés, mindezek után bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Ez a folyamatos jelenlétről, folyamatos kapcsolatról beszél. A modern ember legmeghatározóbb jellemvonása az, hogy mindig elérhető, hogy mindig online van. Ezt most különösen is átéljük. És hatalmas dolog, hogy így van. Hatalmas dolog, és nagy lehetőség, mert most is ezért tudunk együtt figyelni az Isten igéjére. De ismerjük ennek a túlzásait is, annak, hogy mindig jól értesültnek gondolhatjuk magunkat, és mindig elérhetőek vagyunk. Ettől a héttől kezdve én is fenn vagyok már a Viberen. Úgy látszik, hogy én is tudok fejlődni. De kénytelen voltam megtenni ezt a lépést, mert a gyerekeim osztályában ezen folyik az információ áramlás, a kommunikáció. És azóta óránként 28-szor pittyen a telefonom, és mindig érkeznek a fontosabbnál fontosabb üzenetek. Az információk, amikről tudnom kell, meg az információk körülbelül 10-ből 9-szer, amit egyáltalán nem kellene tudnom, mert nem szükséges. Igen, mi mindenről értesülünk, és mindenről információnk van, és azt meg tudjuk aztán osztani másokkal, és tovább tudjuk adni, de az a kérdés, hogy erre van-e mindig szükségünk, vagy az a kérdés, hogy időnként ki tudunk-e lépni ebből a körforgásból, és be tudunk kapcsolni az isteni információ áramlásába, az ő igére rá tudunk-e kapcsolódni. Az a kérdés, hogy éljük-e az életünket, hogy ott vagyunk-e, ahol lennünk kell, hogy átéljük-e azt, amit valóban át kell élnünk, hogy azt látjuk-e, amit igazán látnunk kell, hogy kapcsolatban vagyunk-e az Istennel, hogy kapcsolatban vagyunk-e a jó pásztorral, hogy ő elérhet-e bennünket, elérhetőek vagyunk-e az ő számára. Jézus azt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Bár csak átélnénk ennek a valóságát, hogy ő benne vagyunk. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. És azzal szeretném befejezni, hogy egy történetet felolvasok, ami nagyon szépen és nagyon pontosan beszél a lényegről ennek a Zsoltárnak a kapcsán. Volt egyszer egy Shakespeare színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival, melyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a 23. Zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte szavalását, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, a tömeg feszülten figyelt. Zsoltár végén pedig viharos tapssal fennállva ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességgel keltette életre a Zsoltárt. Egyik este azonban éppen, amikor a színész a 23. Zsoltár szokásos elmondására készült, egy fiatalember felállt a nézőtéren és így szólt. Uram, megengedné, hogy ma este én mondjam el a 23. Zsoltárt? A színészt meghökkentette ez a szokatlan kérés, de megengedte a fiatalembernek, hogy előre jöjjön, kiálljon a színpad közepére és elszavalja a Zsoltárt. Gondolta, hogy ennek a gyakorlatlan fiatalembernek a képessége úgysem vetekedhet az ő tehetségével. A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a Zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps. Nem állt fel a közönség a tetszését kinyilvánítani, mint más estéken tette, csak sírás lehetett hallani. A nézőket annyira meghatotta a fiatalember előadása, hogy minden szem megtelt könnyel. A színész döbbenten fordult a fiatalemberhez. Ezt én nem értem, én már évek óta szavalom a 23. Zsoltárt. Egy egész élet gyakorlata és tapasztalata áll mögöttem. De soha nem voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogy ön tette ma este. Mondja, mi a titka? A fiatalember alázatosan így felelt. Nos, uram, ön ismeri a Zsoltárt. Én pedig ismerem a pásztort. Legyen a mi életünknek is ez a titka, hogy ismerjük a pásztort, a jó pásztort. Amen. Most válaszoljunk az ige üzenetére imádsággal, és úgy imádkozzunk, hogy a Zsoltárnak egy-egy mondatát olvasom, és az utána következő kis csendben ennek az üzenetére válaszként fogalmazzuk meg imánkat, kérésünket vagy hálaadásunkat a jó pásztor felé. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. A halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ilyenkor szoktam hirdetni az adakozás lehetőségét, és ezt hadd tegyem meg most is, mert a templom ugyan zárva van, a templom kapui zárva vannak, de a gyülekezet, az egyházközség kiadásai nem lettek kevesebbek. Belső adományunkat most nem tudjuk odaadni, de összegyűjthetjük, félretehetjük akár, és ha legközelebb személyesen találkozunk, akkor el lehet hozni. De van lehetőség adományokat a gyülekezet számla számára is utalni, amit megtalálunk a gyülekezet honlapján a kapcsolatok címszó alatt. Köszönünk minden eddigi adományt, és szeretettel köszönjük az előttünk álló időszakban érkező adományokat is. Ahogy már sokakhoz eljutott ennek a híre, van lehetőségünk ezekben a napokban is Isten igével táplálkozni. Erről beszélt ez a Zsoltár, a füves legelő az erre is utal, hogy szükségünk van a lelki táplálékra naponként. Hallgathatjuk, vagy olvashatjuk a református egyház által nyújtott áhítatokat, meghallgathatjuk az interneten, vagy a gyülekezetünk honlapján a Bibliaolvasó Kalauz igéinek a magyarázatát találhatjuk az ige mellett című rovatban, illetve a mai ige kiadványának a napi áhítatait is olvashatjuk. Szeretném mondani, jelezni, hogy ha bármilyen kérdésetek van, akkor mondjátok, és egyébként is tartsuk a kapcsolatot, ahogy csak tudjuk. Telefonon, e-mailben, most már Viberen is lehet, még velem is. Szükségünk van arra, hogy így kapcsolatban legyünk egymással. Ezúton szeretném megköszönni Nagel Péternek, hogy lehetővé tette, hogy ez a felvétel a honlapra felkerüljön. Egyébként is ő szokta feleségével, Emesével az Isten tiszteletek hanganyagát készíteni és feltenni a honlapra. Köszönjük ezt a szolgálatot, és szeretettel gondolunk rájuk. Emesére különösképpen is, hiszen ő az egyike azoknak az orvosoknak, akik ezekben a napokban emberfeletti küzdelmet vívnak a munkájuk során. Imádságban kérünk az ő számára is erőt és kitartást ezekben a napokban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. És az áldás vétel előtt énekeljük a 229. dicséretünket, annak az első versét. Ráfelel ez az ige üzenetére: hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Így kezdődik, felolvasom az első ige verset: hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, a földi útvesztőben te mutass jó utat. Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk, ó halhatatlan ige vezérünk, mesterünk. Maga a békesség Istene adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, áldott vasárnapot és áldott jövő hetet kívánok mindenkinek szeretettel.